Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, és én Peller Marian vagyok. Mostantól, ha minden jól megy, akkor havonta egyszer találkozni fogunk itt az éteren keresztül, és az életünkről, a sorsról valahogy egy lélekszemüvegen keresztül fogunk beszélgetni, ismert emberekkel, tulajdonképpen hozzám közel álló ismert emberekkel, és szakértőkkel, akik szintén ismertek lehetnek már korábbi műsoraimból. Bízom benne, hogy a jövőben, hogyha valaki velünk tart, akkor utána magán felejti ezt a bizonyos spirituális szemüveget, és egy kicsit máshogy fog tekinteni a saját életére, a saját életének történéseire. Első vendégem már itt van velem a stúdióban, nagyon jól nézel ki, itt van velem Lakatos Márk.
Jaj, de kedves vagy, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Akiről azt gondolom, hogy te kívül belül szép vagy, édes Márkom, és nem véletlenül mondom ezt, mert hogy van nekünk egy új közös szerelem projektünk, aminek az a neve, hogy Szép testben, szép lélek. És nem véletlenül választottuk éppen ezt az elnevezést, mert hogy mi mind a ketten ugyanazt képviseljük, csak talán más oldalról közelítjük meg ugyanazt a témát. Szeretnénk segíteni, ugye? De hogyan is tudsz segíteni, hogy az emberek valahogy elkezdjék megszeretni, elfogadni saját magukat?
Hát igazából ugye az én tapasztalatom, hogy az, hogy nézünk ki, az borzasztó sok problémát okoz az embereknek, azért, mert nagyon sokféle módon úgy érzik, hogy meg kell felelniük a külsejükkel a társadalomban. Uh-huh. És ugye ez egy nagyon régi problémánk, onnantól kezdve, hogy az ember az első ruhadarabjait, az első állatfogakat, meg tollakat, meg mindenfélét magára rakott, bármifajta célból, onnantól kezdve ez egy nagyon erős jellé vált, és általában annak, hogy ki mit viselhet, és hogyan viselheti, annak nagyon-nagyon erős, sokszor az életére veszélyt jelentő szabályrendszerek beszéltek, ugye öltözködési tabuk voltak, kötelező öltözködési jelek, mindig valamit nagyon-nagyon pontosan be kellett tartani, mert nem akkor azért nagyon erős szankció járt, úgyhogy magyarul ahhoz szoktunk hozzá évezredek alatt, hogy az, hogy mi van rajtunk, az egyáltalán nem mindegy, sőt, nagyon-nagyon sokszor vérre megy. És ezért sok-sok frusztráció és sok-sok probléma, kérdés, bizonytalanság, önértékelési probléma húzódik az öltözködésünk és a külsőnk mentén, és én azt gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy ebben segítsek ezekben a problémákban, ezeket a problémákat megoldani, feloldani, a bizonytalanságokat bizalommá, önbizalommá, bizonyosságtudattá formálni, úgyhogy én innen indulok, és amiről beszélek, az gyakorlatilag folyamatosan a lélekről szól.
Igen.
Tehát minden, amit mondok, annak az a lényege, hogy avval, hogy nézünk ki, és az hogy hat ránk, avval a belsőnket tudjuk rontani, vagy javítani.
Vagy erősíteni.
Igen.
Akkor ezek szerint a társadalmi hovatartozást is meg tudjuk mutatni, vagy akár el tudjuk rejteni azzal, hogy a külsőnképpen hogyan néz ki. Milyen érdekes, hogy erre szükség van, tehát hogy egyszerűen igény van arra, lelki igény van arra, hogy erősebbnek, vagy szebbnek, vagy produktívabbnak mutassuk magunkat a külsőnkkel. Te mit tapasztalsz a hozzád fordulók, mert azért elég sok emberrel dolgoztál már együtt, tisztában vannak azzal, hogy mik az ő előnyös vonásai, és mik azok, amiket lehet, hogy egy kicsit el kéne fedni, vagy előnyösebben kéne megmutatni? Tehát az önképünk magyarul tiszta?
Hát egyáltalán nem tiszta az önképünk, uh-huh. mert hogy kisgyerekkorunk óta befolyásolják, manipulálják, ugye a testünkre írják azt, hogy nekünk milyennek kéne legyünk, és ugye ezzel a testtudományok foglalkoznak sokat, hogy a hatalom, vagy különféle, hát ezt nevezhetjük szülői hatalomnak, tanári hatalomnak, társadalmi, politikai hatalomnak, ráírják a testünkre, hogy mit lehet, és mit nem, és egyébként ez nem csak az öltözködésben van így, hanem így van mondjuk az abortusszal kapcsolatban, vagy az eutanáziával kapcsolatban, tehát gyakorlatilag mindig a testünkkel játszanak mások, a testünkkel beszélnek mások, és nagyon kevés az az ember, aki igazából öntudatosan vagy önazonosan tudja a saját testét megmutatni a többiek előtt. Ez egy nagyon izgalmas, meg nagyon fájdalmas tapasztalása is az emberiségnek. Hát elég, ha csak a rabszolgaságra gondolunk régen, tehát hogy mit tehettek ők meg a saját testükkel, és mit nem, és ennek egy változata ugye az öltözködésünk, a sminkünk, a hajunk, de nagyon mély helyekre hatolunk be, amikor ezzel foglalkozunk, bár látszólag olyan külsőséges ügyekkel törődünk, mint hogy milyen szint, meg milyen szoknyát, meg egyáltalán mit viselünk, és közben nagyon-nagyon mély szerintem pszichológiai jelentősége is van.
Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit veszünk föl olyan értelemben, hogy van jelentősége, hogy éppen milyen hangulatban keltünk föl, mit szeretnénk aznap kifejezni, és ez nem tudatos. Tehát, hogy ez nem tudatosodik nagyon sok emberben, hanem egész egyszerűen csak benyúl, kivesz valami megszokott dolgot, de az a megszokás is belülről fakad, valahonnan jön, ugye? Valamiféle tulajdonságból. Tehát, hogyha mondjuk valaki folyamatosan csak sötét színeket akar hordani, mert úgy érzi, hogy bizonyos dolgokat leplezni kell, vagy van, aki nagyon vonzódik, én most nagyon vonzódom a világos színekhez. Nem tudom, hogy miért törekszem tisztaságra, vagy hogy azt a benyomást keltsem. Ez is megfigyelhető?
Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor az öltözködésünk az a megúszásról szól.
Igen.
Tehát az, hogy mennyire vállaljuk saját magunkat, és ezzel együtt a saját testünket a külvilág felé.
De nehéz vállalni
az
a testünket.
Az nagyon nehéz, már. De hát azért, mert hogy ugye ránk akarják írni, hogy mit kéne tenni, és lehet, hogy ezek íratlan szabályok, vagy nem is, lehet, hogy olyan kényszerek, amik nem is léteznek, csak a fejünkben léteznek.
Igen.
És ezért nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az emberek a ruházkodásukkal lemondanak arról, hogy igazából az egy önkifejezési eszköz legyen, aminek egyébként kéne, hogy legyen, hiszen a belsődet fejezed ki kívül, szavak nélkül, ruhákkal, színekkel, formákkal, hangulatokkal.
Van, aki azt mondja, hogy őt ez nem érdekli. Számára ez nem fontos. És egyébként azt meg én el tudom fogadni, csak neked az mit jelent, ha valaki így
az is önkifejezés. Tehát a Woody Allennek az elnyűjt hanyag, igazából nem törődöm öltözködése, az egy nagyon erős öltözködési jel. Tehát ez egy nagyon erős állítás arról, hogy ő a ruhák nyelvén hogyan beszél, érted? Tehát, hogy, és egyébként ez a divatban egy nagyon, nagyon izgalmas jelenség, tehát a no fashion, vagy az anti-fashion, vagy a mismatching, ugye, ami arról szól, hogy
ne passzoljanak
a cuccok. Hogy hogyan tudunk úgy fölöltözni, hogy semmi ne passzoljon semmihez. Ezek nagyon erős kulturális jelek, és elég, hogyha mondjuk a modernista, avantgárd művészetre gondolunk a 20. század elején, tehát amikor a jól megszokott, klasszicista, szabályokat követő, esztétikusnak mondott, harmonikus művészet helyett jött egy forradalom és egy robbanás, és a kubisták és a dadaisták és a szürrealisták mindent szétrobbantottak, és megszekték és lerombolták azokat a szabályokat, amik szerint az emberek művészetet csináltak és fogyasztottak. Ugyanezt történik például a divatban is néhány évtizede, és egyébként nagyon érdekes módon dekonstruktív divatnak hívják, ahogy például dekonstruktívnak hívták a művészetben is ezeket a folyamatokat. Tehát van egy olyan közeg, van egy olyan szubkultúra, aki azt mondja, hogy nem szeretne úgy öltözködni, ahogy nagyanyái, apái, úgy, hogy minden stimmeljen, minden passzoljon, az öv a cipő és a kalap, meg a kesztyű, meg minden egymáshoz
illeszkedjen.
Mert ők azt mondják, hogy ők azt mondják, hogy nekünk a kommunikációnkban az a fontos, hogy ez ellen menjünk, és az is egy igazi kommunikáció. Tehát igazából az, aki tudatosan nem kommunikál, az is kommunikál a ruhái által.
Uh-huh. Úristen, azon gondolkodom, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mire jó a tükör az életünkben. És most nem csak arra gondolok, hogy a sima tükör, tehát vegyük majd először a sima tükröt, és aztán vegyük az emberi tükröket, akik körülöttünk vannak.
Hát én azt gondolom, hogy első körben a tükör az egy olyan kommunikációs felület, amivel saját magunk irányában kommunikálunk. És például az én televíziós műsoraimban az volt a legmegdöbbentőbb tény, amikor ugye fehér neműben az én kedves drága szereplőimet tükör elé állítottam, és
igen,
elképesztő drámák történtek, mert kiderültek, hogy vannak olyan emberek, akik leszerelik a tükröket a lakásukban, és 15 évig nem néznek bele a tükörbe, olyannyira nem hajlandók, nem képesek, nincs erejük arra, hogy szembenézzenek saját magukkal. Tehát ez az egyik és legfontosabb dolog, hogy tök mindegy, hogy öltözködünk, vagy mit csinálunk magunkkal, de az, hogyha mi nem érezzük azt fontosnak, hogy saját magunkkal szembenézzünk, akár külsőleg, akár belsőleg, akkor onnantól kezdve valami nagyon-nagyon nagy zsákutcában vagyunk.
Na, innen folytatjuk, jó, a tükörrel, illetve azzal, hogy hogyan tudunk önmagunkkal szembenézni, és hogy mások milyen tükröt tartanak elénk.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Lakatos Márkkal beszélgetek itt a Lélekközösség Peller Mariannal című műsorban, és a témánk a szép testben szép lélek, mert hogy ez az új közös projektünk Márkkal, szeretnénk segíteni másoknak, személyes találkozással egybekötve. Na de ott tartottunk, hogy miért fontos, hogy bele tudjunk nézni a tükrünkbe először is otthon, és hogy te találkoztál olyan emberekkel, akik nem képesek ténylegesen a valós tükörbe belenézni, mert olyan, nem tudom, olyan gátlásaik vannak saját magukkal szemben. És azt mondtam, hogy folytassuk talán azzal, hogy milyen emberi tükrök vesznek bennünket körül, mert az én meggyőződésem az, hogy nem véletlenül van körülöttünk az a néhány ember, vagy sok ember, akik a közvetlen környezetünkben élnek. Tehát nem véletlenül, hogy valaki az apánk, nem véletlenül, hogy valaki az anyánk. Hitem szerint választottuk ezeket a lelkeket, na de ezek általában terhelt kapcsolatok szoktak lenni, és hogy ők milyen tükröt tartanak felénk. Te mit tapasztalsz?
Hát... Ez egy nagyon érdekes dolog, és persze elkezdhetnék rögtön beszélni arról, hogy az én apámmal milyen volt a viszonyom, stb.
Én örülök, ha mesélsz róla, mert az mindig jó.
De képzeld el, hogy ami most rögtön eszembe jutott az, hogy ugye azt mondtad, hogy választott kapcsolatok természetesen. Az is egy választott kapcsolat, amikor te mondjuk elmész egy stylisthoz, aki mint külső szem, mint külső szempont, gyakorlatilag egy tükör felé.
Így van.
És
egy új tükör, tehát valaki, aki ismeretlen.
Igen. Egyrészt ismeretlen, másrészt adott, tehát jó esetben, hogyha egy jó szakemberről van szó, akkor kíváncsi rád, érdeklődik az iránt, hogy te ki vagy, mi vagy, jó esetben a szüleid is.
Igen.
Rossz esetben a szülők is, meg a stylistok is valamit meg akarnak általad valósítani saját magukból.
Úgy van, rajtad
ez, keresztül. Ez a nagy zsákutcája például a mi foglalkozásunknak, mint stylistoknak, tehát nagyon soknak ilyen önmegvalósítási kényszere van.
Bejön az ego, és ehhez kell egy tudatossági szint, hogy a stylist az egóját
gondában
tudja tartani.
Pontosan, tőlem nagyon sok újságíró megkérdezte, hogy vannak-e reménytelen esetek, meg mi történt akkor, amikor a Megasztárban nem akarta valaki fölvenni, vagy az X-faktorba azt a ruhát, amit én találtam ki, és akkor mindig várnak egy ilyen nagy rejtélyes, misztikus titkot, hogy mi történt, hogy mivé változtattuk őket, hogy milyen kínzásoknak vetettük alá, és akkor mindig el kell keserítsek mindenkit, hogy akkor semmi nem történik. Tehát, hogy az van, hogy amikor te embereknek segítesz, akkor pont az a lényeg, hogy az ő helyzetét könnyebbé tegyed, az ő helyzetét komfortosabbá, harmonikusabbá tegyed, az ő létezését.
Igen.
Ugye ennek például pont egy tök sarkos pontja, amikor valaki egy ilyen zenei tehetségkutatón vesz részt, amikor a saját bőrét kiviszi a vásárra, saját magának kell egy versenyhelyzetbe művészi tevékenységet folytatnia.
De, és még tele van önbizalomhiánnyal, ne felejtsük el.
Mindennel
tehát, hogy ott még
van,
nem egy kiforrott személyiség.
Mindennel tele van,
szó.
És akkor, hogyha valami olyasmit adsz rá, amiben ő rosszul érzi magát, avval a lehető legrosszabbat teszel neki, mert akkor exponenciálisan csökken az a képessége, hogy abban jól tudjon szerepelni. És ezt mindenki megértheti, az összes hallgató, mert biztos, hogy minden hallgatónak volt olyan élménye, hogy felöltözött reggel, kiment az utcára, és rohadtul azt érezte, hogy valami nem stimmel.
Igen.
És ezt
nem
az ezt érzést,
kellett volna fölvennem
és
a francba.
Ezt az érzést, ami mindenkinek élménye, ha ezt az érzést maguk elé idézik, hogy mennyire rosszul érezték magukat, ezt kell meghatványozni, vagy hatványra emelni akkor, amikor valaki egy tévéstúdiónak a színpadán kiáll úgy, hogy amúgy remegő hangon, de mégis énekelve előadja a művészetét. Tehát ilyen nincs. Segíteni, az a lényeg, bármit csinálsz, a legkisebb lépés is arról szól, hogy valakinek komfortosabbá tedd a létezését, például a ruhái vagy a külseje kapcsán.
De neked ez mindig sikerül, mert tudom, hogy azért a te fantáziád el tud szabadulni, és te képes vagy belelátni a veled szemben álló alanyba azt, amivé ő válhatna, ami benne van, de ő esetleg nem hiszi el magáról, hogy az benne van.
Az van, hogy természetesen egy stylist mindenkiből sokkal több mindent tud elképzelni, mint ami az ő saját magában létező képei
mutatnak. Az önmagába vetett hite.
De hogy
kevesebb.
Pont itt jön a lényeg, hogy itt nem az a lényeg, hogy én boldog legyek és hátradőljek a karosszékembe, hogy én akkor megcsináltam a tutit, hanem nekem az okoz örömet, amikor például a műsoromban is belenéztek saját maguk abba a tükörbe, amiben néhány nappal azelőtt még sírógörcsöt kaptak, és gyakorlatilag remegve álltak saját maguk tükörkép előtt, és amikor egyszer csak belenéznek a tükörképe, és abból a tükörképből kilép egy olyan kép, ami bennük van, amit az Isten vagy bárki, a spirituális teremtő energia beléjük teremtett, hiszen bennük van ez a kép, és ez kibomlott. Tehát ez a rút kiskacsa meséje, amikor a rút kiskacsából egyszer csak előjön a tükörből a hattyú képe, és azt meglátja, és akkor örömében sírja el magát, na igazából az az egyetlen egy sikerélmény. Nem az, hogy én most combigérő csizmát adtam rá, vagy garbót, vagy blézert, mert ez egyáltalán nem fontos, hanem az a fontos, hogy abban a ruhadarabban, amit fölvett, abban ő hattyúnak lássa magát. Ez az egyetlen egy lényeg. Az öltözködésnek az az egyetlen egy lényeg egyébként, ha már itt tartunk, és ezt vagy egyedül tudod elérni, vagy a barátnőd segítségével, vagy egy stylist segítségével, hogy azokat a darabokat találd meg, amiben úgy érzed magad, mint a macskanő, a Spider-Man, a Batman, és milyen érdekes, hogy ezek a nagy mítoszok mind arról szólnak, hogy fölveszünk egy ruhát,
igen,
félénk ilyen kis szégyenlős kis emberként, mint a Superman is,
igen,
és fölveszünk egy ruhát, és szuper képességet ad. És ez szimbolikusan az alapja, a gyökere az öltözködésnek.
Tényleg
csak azt
van.
A ruhát szabad fölvenni, amitől Supermannek meg macskanőnek érzed magad, szimbolikusan, mert különben nem érdemes rá pénzt költeni.
Hát így jön ki belülről a benned lévő elrejtett szuperhős.
Pontosan.
Úristen, de jó, hogy ezt így megfogalmaztad. Na és azt mondd el, hogy az milyen tapasztalat volt neked, vagy látod-e, hogy ha már a tükrökről még beszéltünk, az emberi tükrökről, mert tudom, hogy a műsorod végén volt olyan is, hogy megérkeztek a rokonok, gyerekek, nem tudom, férj, és rácsodálkozott, és megölelte. Nem tudom, hogy ott mennyire, szerintem a magyar emberek nehezebben fejezik ki az érzéseiket, érzelmeiket kamerák előtt. De hogy te mit érzékeltél, hogy ők is rácsodálkoztak, vagy ők is belelátták, mert általában az szokott lenni, úgy érzem, hogy a gyerekek látják bele az anyába, apába azt a bizonyos szuperhőst, ami aztán kibomlik, és a pár meg így rá tud csodálkozni, hogy jé, drágám, te így is ki tudsz nézni.
Abszolút, tehát, hogy egyrészt nagyon sok ilyen élmény volt, hogy nagyon szépen megmutatkoznak az emberi kapcsolatok egy ilyen helyzetben, tehát nagyon sok elképesztő tüzes pillanat jött ki ebből, és képzeld el, hogy volt olyan, ami nekem nagyon tetszett, hogy volt, ami egyszer csak egy válásban végződött, mert olyan fajta...
Elkerekedett a szemem.
És ez így yeah, volt jó.
Tehát, menj el Lakatos Márkhoz, és válj el!
És képzeld el, hogy valószínűleg abban a helyzetben, abban a kapcsolatban ez volt a legjobb, amit tehettünk, hogy igenis mutattunk egy olyan képet egy embernek, ami akár egy elnyomó, vagy egy bántalmazó kapcsolatban, vagy egyáltalán csak egy szeretettelen kapcsolatban, igenis tudott olyan erőt adni neki, tudott egy olyan szupermenséget, vagy egy catwomanséget adni annak a nőnek, hogy utána azt merte mondani, hogy igen, akkor nekem váltanom kell, tovább kell lépnem, fejlődtem valamit, és akkor innentől kezdve egy másik útra kell rájak, és basszus, szerintem ez egy tök fontos dolog volt.
A fejlődésről is szól, akkor ezek szerint. Nem csak az önkifejezésről, az öltözködés.
Hát gondolj bele
abba. És nem csak, hát csak most azon gondolkodom, bocsánat, aztán hagylak már szóval, hogy fejlődésről, lelki fejlődésről.
Persze.
Tehát abban tud segíteni.
Hát persze, minél több képet tudsz magadról elképzelni, annál komplexebb és több a te lelked.
Hogy mi mindennel tudjuk még többé tenni a lelkünket, ezzel fogjuk folytatni Lakatos Márkkal.
Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést itt a Lélekközösség Peller Mariannal, Lakatos Márkkal. Van egy közös projektünk, az a címe, hogy Szép testben, szép lélek. Márk, te, amikor valakivel találkozol elsőre, akkor mennyi időre van szükséged, hogy kialakuljon benned a kép az ő lelkületéről? Tehát kell-e, vagy rögtön leszűrsz valamilyen következtetést csak a külső alapján?
Hát én azt hiszem, hogy annak az élménynek, amit úgy hívunk, hogy első benyomás, annak mindannyian a részesei vagyunk, egy szakember is.
Igen.
Tehát ez egy ilyen alapvető evolúciós reakciónk a külvilágra, hogy a másodperc töredéke alatt valami fajta ítéletet hozzunk a velünk szemben álló élőlényről, mert régen ez az életünkbe kerülhetett, hogyha nem tudtuk jól megítélni azt, hogy most ez veszélyes ránk vagy sem. És erről szól az első benyomás, és az, hogy mi hogyan alakítjuk az első benyomást magunkról a külvilágban, na az például egy nagyon tudatos és az önismereten alapuló érzék és tudás, aminek egy jelentős része a külsőnk.
Igen.
Tehát a hajunk, a sminkünk, a tetoválásaink, a körmünk vagy műkörmünk, a ruhánk, és mindaz, amit ezekkel a ruhadarabokkal és külsővel képviselünk, mert ugye amennyire mégiscsak a ruha teszi az ember, tehát amennyire tudjuk azt, hogy egy ruhába hogy bele lehet költözni, és hogyan lehet viselni egy ruhadarabot.
Megtölteni, vagy
nem viselni.
Igen.
Pontosan.
Igen.
Ugye Yves Saint Laurent mondta azt, hogy a ruhában a legfontosabb az az ember, aki viseli, mert különben egy válfára is ráakaszthatjuk.
Igen.
És ez nagyon fontos, és természetesen az én tudományom, vagy az én szakmám, az pont arról szól, hogy eljuttassunk embereket olyan tudati állapotba, olyan tudatossági szintre, hogy például ezt az első benyomást profi módon tudják saját magukról önazonosan megtervezni, kialakítani, és utána beleköltözni és viselni.
Nem lesz ez manipuláció? Nem lesz ez hazugság?
Nem, ez önkifejezés, tehát ez saját magad megmutatása. Természetesen, ugye lehet jelmezeket hordani, meg lehet álarcokat hordani a külvilág
előtt. De van olyan érzése? Tehát láttál olyan embert, tehát te is látsz olyan embert, akinél azt érzed, hogy fel van öltözve, és hogy ez már sok, ez már kezd olyan kamuszagú lenni, amikor valahogy minden túl...
Persze, de hát ez mindenkinek, ez minden embernek a saját életében a döntése, hogy hitelesen és őszintén kommunikál-e magával és a külvilággal, vagy önmagának is, meg az egész világnak is hazudik-e.
Ha te látsz egy tökéletes külsejű képet, mondjuk legyen az Insta, azt hiszem, hogy az Instán van bőven tökéletes küllemű lány, nő, ugye, akik bombázók, akiknek a képei mindig tökéletesek, és minden ruhadarab, táska, cipő, köröm, hajszál, szempilda, pöpec, és tökéletesen a helyén van. Akkor neked ezzel kapcsolatban mi az első benyomásod valójában?
Az, hogy ez igazából vágyakról szól.
Ú, de jó.
És hiányokról. Tehát, hogy én mindig is azt gondoltam, hogy aki túlságosan tökéletességmániás, ott nagy félelmek és nagy elfojtások vannak, és olyan önbizalom hiány, ami miatt nem meri megengedni azt magának, hogy hibázzon, nem meri megengedni magának, hogy gyenge legyen, nem meri megengedni magának, hogy életszagú legyen, és itt a szag nagyon fontos.
Igen.
Mert ugye évszázadokon keresztül a nőkből kiirtottuk a szagokat, a természetes szagokat és illatokat, és megpróbáltuk azt hazudni, hogy ők gyakorlatilag ibolya felhőben léteznek.
Meg a szőrzetről ne is beszéljünk. Igen, tehát igen, az sincs.
Tehát, hogy a tökéletesség a számomra mindig a halált jelenti, nem pedig az életet.
Mi a tökéletes most?
Szerintem a tökéletesség az, amikor elfogadjuk azt, és ez már egy spirituálisabb szintje az életnek, elfogadjuk azt, hogy ugye a jó és a rossz, a gyengeség és az erő, a szorongás és a bizalom, önbizalom, ezek együtt léteznek, és elfogadjuk azt, hogy mi is ebben éppen valahol állunk, és az egy tökéletes pillanat, mert az nagyon-nagyon sok mindennek a szintézise, és szerintem ezek sokkal igazabb dolgok, mint mániákusan valakinek filtereznie magát, és mániákusan azt próbálni bebizonyítani magáról, hogy ő egy halott szobor.
Úristen, nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy így nem fogalmaztam még meg magamnak, hogy mit látunk, de tényleg így van. Tehát, mintha hiányoznának az őszinte érzelmek, vagy érzések, vagy egy nulla őszinte pillanat.
Nem bízik abban, hogy az őszintesége értékes lehet.
Hogy az elég lehet.
Igen, persze.
És közben ennyien követik. Azt magyarázd meg, hogy miért. Miért lájkoljuk ezeket a
azért,
képeket,
mert emberek,
erre vágyunk mi is.
Mert így? Az emberek szeretik az istenségeket. Tehát, hogy van egy alapvető igényünk arra, hogy magunknál jobbak legyünk, hogy legyen az életünknek egy olyan dimenziója, ami a hétköznapitól, a problémáktól eltávolodik, és valami ideális istenségről szól. De ezt nem szabad összekeverni, hogy ez a régi ősi korokban ezeknek megvoltak a figurái. Ezek voltak az istenek, a héroszok, a félistenek, azok, akikről tudtuk, hogy nem mi vagyunk.
Vagy a titánok.
Nem kell azt hazudni az Instagramon, hogy mi istenek vagyunk.
Igen, de mégis erre milyen érdekes, hogy látod, ebben is megvan ugyanaz a törekvés, csak materiális szintre alacsonyítottuk, mert miről szól a spiritualitás? Hogy az önmagunkban lévő Istent megtaláljuk, vagy szellemet, vagy forrást, vagy ki minek nevezi, tehát azt az igazi önvalót, hogy azt megközelítsük. És ebben egyébként segíthet az, hogyha képesek vagyunk elfogadni a saját külsőnket. Te tudnál segíteni ezeknek a lányoknak, ezeknek a nőknek, akik ránézésre tökéletesek? Te tudnál nekik lelkileg segíteni szerinted, hogy valóban belül sikerüljön elérni ezt a biztonság vagy bizonyosság érzetet, vagy ezt az önszeretet?
Nézd, ez egy hosszú folyamat, és alapvetően itt az a kérdés, hogy valakiben megfogalmazódik-e az, hogy neki problémája van. Tehát ugye segíteni mindig azon lehet,
igen,
aki tudatosítja a problémáját, és szeretne azon változtatni.
Igen.
Ameddig ez nem fogalmazódik meg, addig mindig egy ilyen páncélba ütközik bármilyen energia. Én például ezért nincsen semmi olyan küldetés tudatom, hogy én embereknek megmondjam a tutit, és emberek mindig kérdezik, ez is egy ilyen sztereotíp újságírói kérdés, hogy én nézem, oda mennék-e az utcán bárkihez, és elmondanám-e, hogy szerintem mi nem jó a külsején. Nem mondanám el, mert én azt gondolom, hogy annak kell segíteni, akinek problémája van, és akinek igénye van arra, aki segítséget kér. Tehát ez a legfontosabb dolog, és egyébként a gyógyulásban, a gyógyászatban is nagyon fontos az, hogy akkor lehet valakit meggyógyítani, ha ő egyrészt tudatosítja akarja azt, hogy beteg, valamilyen harmonikus állapot felborult az ő életében, és azon szeretne változtatni.
Te egyébként, ha már említetted ezt az újságírói kérdést, kritikusan nézed az embereket, a ruhákat, vagy nem dolgozol így hétköznapokon egy folytában?
Az az igazság, hogy én nagyon-nagyon, engem egyáltalán nem érdekel az, hogy valami megfelele valami szabályszerűségnek. Tehát az én esztétikai rendszerem az sokkal inkább a diverzitáson, a változatosságon, az izgalmakon alapul, mint a tökéletes számomra halott szabályszerűségeken. Tehát például én attól falra mászom, amikor ilyen mindenféle magazinokban divat bakik, meg nem tudom én mikről beszélnek, mert szerintem ez a legnagyobb baromság.
Köszönöm, amelyik tetszik nekem.
Én azt gondolom, hogy a baki csak akkor jelent valamit, hogyha az önazonosságnak a hiányát jelenti. Tehát, hogyha érződik az, hogy valaki nem tudja, nem képes viselni ezt a dolgot, ami rajta van, az egy baki, mert az azt jelenti, hogy valami olyasmit vett föl, amivel ő nem tud azonosulni. Lehet valaki elképesztően extrém, de hogyha abban benne van ő maga, akkor az egy hiteles dolog. Én jelmeztervezéssel foglalkozom sokat, színházban, operában, filmen, tehát engem rohadtul érdekel az, hogy mik azok a szabálytalanságok, vicces dolgok, őrjítő dolgok, amik karaktereket mutatnak be. Ugye színházban, filmen egy ruha, egy jelmez, az egy karaktert kell, hogy akár egy pillanatba belesűjtve megmutasson, és ezért engem ez az utcán is rohadtul érdekel.
Úristen, de menő, és akit egyébként magunkban fellelhetünk, mert hogy számtalan karakter van bennünk. Igen. Na, innen folytatjuk a beszélgetést, és arra vagyok még nagyon kíváncsi a műsor következő részében, hogy te hogyan találtad meg azt az utat, hogy hogy leltél rá a saját utadra, hogy mostanra önazonos vagy, és értékeled, szereted saját magadat.
Lélekközösség Peller Mariannal, itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Lakatos Márkkal, itt a Lélekközösség Peller Mariannalban. Szép testben, szép lélek, nagyon sok témát érintettünk, mindig valahogy összefüggésben van a test és a lélek. Ezt azért kijelenthetjük, hogy ezt nem tudjuk leválasztani egymást. Ezt a kettő dolgot, tehát szorosan összefügg.
Hát ez egy skizofrén
tökéletes egység
dolog lenne, nem? Igen, hogyha megpróbálnánk ezt leválasztani.
Nem, pont ez a lényeg, hogy megpróbáljuk egységbe hozni, és az nagyon érdekel, édes Márk, hogy te hogyan jutottál el a saját egységedhez. Egyáltalán egységben vagy-e már a saját testeddel?
Nézd, én hazudnék, ha azt mondanám, hogy a tökéletes Buddha állapotában vagyok.
Pedig most úgy őszít.
Hogy nem, nekem nagyon-nagyon sok problémám volt magam mal kapcsolatban, és valószínűleg azért is választottam, vagy ezért is talált meg ez a feladat, ami nekem egy spirituális szerintem szolgálat, vagy feladat, hogy én az embereknek...
Úgy szeretek, hogy így fogalmazolnál, hogy itt újjongok, rajongok, nem lehetek a fejének.
Segítsek abban, hogy a saját problémáikat hogyan lett, mert én tudom, hogy nekem mit okozott az enyém, és nekem milyen problémám volt a saját külsőmmel, a saját testemmel, a saját értékeimmel, hogyan kellett ezt lépésről lépésre építgetni és erősíteni. És máig azt mondom, hogy ebben nekem még sok dolgom van, tehát én 40x évesen, 5.
Jó, azt hittem, hogy tagadott, tudod? 45, épp úgy betöltöttem a 45.
Tehát, hogy még azt gondolom, hogy nagyon sok feladatom van, de valószínűleg pont ezért van ilyen sok feladatom, meg valószínűleg pont ezért kaptam én ezt a csomagot az én életemben, hogy azokkal az emberekkel, akik hozzám fordulnak, úgy tudjak beszélni, meg úgy tudjak viselkedni, hogy tudod, hogy? Megmondom neked, hogy egyszerűen ne érezzék azt, hogy nekem meg kell felelniük. És szerintem ez a legfontosabb abban, amit én csinálok.
De szép ez.
Valószínűleg, mivel nekem állandóan meg kellett az apámnak felelni, úgyhogy nem tudtam. És az nekem gyerekkorom óta egy ilyen folyamatos hiányérzet volt és frusztráció, hogy nem tudok neki elég jó lenni.
Ez mikortól van? Mikortól tudatosodott?
Nekem ez az alap élményem volt, hogy bármit csináltam, ezt mindig jobban kellett volna csináljam, és biztos, hogy megvolt az ő világa ebben, hogy ő milyen jót szeretett volna. Igen. És hogyan, de számomra egy folyamatos
nyomás
és frusztráció volt. És én arra jöttem rá, hogy az, hogy én gyakorlatilag ilyen hatást tudtam elérni mondjuk a hozzám forduló hölgyekkel és urakkal, mondjuk főleg hölgyekkel, mert valahogy mi jobban reagálunk egymásra, az annak volt betudható, hogy bár kezdetben nagyon izgultak, hogy úristen, a Lakatos Márk mit fog mondani, és máig, amikor találkozom emberekkel, akkor azt magyarázzák, hogy azon gondolkodnak, hogy mit vegyenek föl reggel, mert hogy együtt fogunk hagyni.
Te tudod magadról, hogy kritikus vagy? Hát ezért félnek tőle, csak mondom, te nagyon kritikus
vagy. Igen, de én embereket soha nem, tehát hogy lehet, hogy én nekem van, egy, van véleményem az emberekről, és ezt elmondom.
Meg a világról.
De személyesen, tehát gyakorlatilag ilyen személyes kapcsolatban én nem kritizálom az embereknek az öltözködését soha. Sőt, tehát pont ez a lényeg, hogy amikor eljönnek hozzám, akkor azért tudok segíteni, és azért tudnak ők változni, mert kialakul elég hamar egy olyan bizalmi viszony, amiben úgy érzik, hogy nekik nem kell megfelelni, nem kell bizonyítani, nem kell most igazából nekik szerepelni, hanem valahogy el tudnak lazulni, és ebben tudunk segíteni, és ha már a szép testben, szép lélekről beszélünk, akkor pont arra készülünk veled, hogy egy olyan klub délutánt, egy olyan napot, egy olyan szalont nyissunk meg közösen, amiben a drága, kedves vendégeink, akik eljönnek, azok megélik azt a pillanatot, hogy egy nap csak róluk szól, a lelkükről és a testükről.
És nem kell megfelelni.
És nem kell megfelelni, hanem játszani lehet. És ez, szerintem ez a nagyon fontos dolog, egyébként az öltözködésben is ez a legfontosabb, hogy játszani merjünk úgy, ahogy kislánykorunkban a babáinkat öltöztettük, vagy saját magunk voltunk, királylánytól kezdve bármi, és egy ilyen hangulatú, ilyen energiai dolgot szeretnénk mi ketten csinálni, és ebben mi szerintem azért vagyunk jó páros, mert egyrészt mind a ketten szerintem ilyen nagyon játékos kedvűek
igen,
vagyunk,
igen.
Meg alapvetően tényleg nem akarunk az embereken végrehajtani egy kísérletet, hogy most akkor mi megmutatjuk-e azt, hogy a Márk és a Marian, vagy a Marian és a Márk így mondjuk udvariasabb. Nem akarjuk megmutatni azt, hogy na most akkor, ha ide jössz, akkor majd úgy mész innen haza, hogy anyát se ismer.
Tudod, igen, az igen. Nagyon fura lenne. Tudod mi, ami engem nagyon motivál, hogy ne akarjak senkit meggyőzni semmiről, mert ha engem meg akarnak győzni nagyon erőteljesen valamiről, bármilyen eszméről, én a falnak megyek. Tehát hadd döntsem el én. És szeretném ezt a szabadságot megadni azoknak, akik majd egyébként velünk lesznek ezeken a napokon, hogy ők is majd eldöntik, hogy abból, amit hallanak, amiről beszélgetünk, amit ő is mesél, mert szeretnénk, hogy ez egy folyamatos beszélgetés lehessen, nem csak mi pofázunk majd ott megállás nélkül. Hogy úgy menjenek haza, hogy azt érezzék, hogy hazavittem valamit, de valami olyat vittem haza, ami abszolút a rendszerembe beilleszthető.
Igen.
Hitrendszerembe, világnézetembe.
Ezért fontos a tükör metafora, amit mondtál, mert itt igazából tükröt kell tartani olyan módon, hogy abba belemerjenek nézni, tehát szerintem ez a nagyon fontos,
igen.
És ehhez kell a bizalom, meg ehhez kell a játék, meg ehhez kell az a fajta pozitív energia, amivel azt érzi, hogy neki nem bizonyítani kell, mert akkor van esély rá, hogy úgy nézzen bele a tükörbe, hogy lásson is valamit, és onnantól kezdve ez mindenkinek a saját felelőssége, hogy ezzel a képpel mit kezd, és azt hogyan építi bele a világába.
Azt nagyon szeretem benned, és szerintem ebben tükröt tartunk egymásnak is, lehet, hogy azért szeretem benned, mert saját magamban is megvan, hogy nem vagyunk az út végén, hanem rajta vagyunk mind a ketten a saját utunkon, és nem, még tele vagyunk bizonytalanságokkal. Lehet, hogy egyel már több, tehát az arányaiban már lehet, hogy egyel több a megoldott kérdéskör, és már egy csomó mindent tudunk, vagy helyre raktunk a saját kis lelki fiókjainkban, de azért még mindig van egy csomó minden, amivel tudjuk, hogy dolgoznunk kell, ami még javítani lehetne.
Nézd, igen, ez nagyon fontos, és szerintem az a nagyon fontos a másik, hogy benned is, meg szerintem bennem is, ami minket igazából érdekel, az a szabadság.
Igen.
Az emberi élet szabadság foka, tehát ez például az én szakmámban azért izgalmas, mert érdekes módon, aki stílus tanácsadással, meg ilyenféle dolgokkal foglalkozik, azoknak az embereknek a nagy része kinyilatkoztat, és utasításokat oszt,
igen.
Érted? Ami tök jó, csak az igazából még azt is el tudom fogadni, hogy ez sok embernek fontos segítség, mert hogyha neked megmondják, hogy ezt a három dolgot csináld, és akkor attól már marha jó gentleman vagy nagyon elegáns üzletasszony leszel, akkor lehet, hogy megfogadod, és az valami problémádat meg is oldja az életben. Viszont én azt gondolom, hogy én mindenképpen azt a területet szeretem nyitogatni, meg azt a részt szeretem az életben nyitogatni, ami arról szól, hogy szabadságunk van arra, hogy eldöntsünk dolgokat, hogy a tükörben meglátott képünket hogyan formáljuk, mit csinálunk, meg megtudjuk, hogy ez mit jelent, mert természetesen erről szól a tudás, meg erről szól a szaktudás, például a te szakmádban, vagy az én szakmámban, hogy tudsz olyan információkat mondani az embereknek, hogy hogyha ezt teszed, akkor ez nagy valószínűséggel mit jelent, a többi ember ezt hogy olvassa,
vagy hova megy el,
mit gondol,
hova jutsz el vele, az hova jutsz az én esetemben.
Igen. De az, hogy te mit csinálsz, és hogy, az igazából az te saját meggyőződéseden kell, hogy alapuljon, nem azért, mert én azt mondtam.
Fú, nagyon jó. Én azt mondom már, hogy talán az a jelszavunk ennél a Szép testben, szép lélek projektnél, hogy tényleg tartunk egy tükröt, amiben ő maga lássa meg saját magát, a saját előnyeit,
a saját szeretnéket,
a saját hatját. Ha egy de szép, lássa meg a saját hattyúját mindenki. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig szép estét kívánok, hamarosan megint találkozunk.
Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a 95.8 Sláger FM-en.